eredményes élet találkozó 2019 első hónap 4-e. Nincs más örömhír, 11. rész. Jót remélj!
Mehet, rendben. Hát, egy nagyon boldog új évet kívánok valamennyiünknek, amellett, hogy kegyelmet és békességet is határainkon innen is túl. Ez az eredményes élet találkozó, és ez 2019-es év első találkozója. Hatalmas várakozásunk van erre az évre, azt hiszem, hogy Sanyi nevébe is mondhatom, és reméljük, hogy Isten valami újat készít ebben az évben. Megújítja a szívünket, látást ad, reményt, erőt, amit úgy kívánnánk keresztényként. Vagy hogyha úgy nézed ezt a felvételt, hogy nem vagy keresztény, akkor is lemerném fogadni nagy összegben, hogy a szívedben olyan vágyak vannak, amik zavarba ejtőek, így a számodra, aki így nem ismered Istent. Szeretet utáni vágy, a szépség és állandóság utáni vágy, cél és értelem, olyan fogalmak, amik Isten nélkül értelmezhetetlenek. De most igazán nem szeretnék ebbe az irányba elmenni, csak egy gondolat, hogy többen is jeleztétek, és aztán én is láttam, vagy mi is láttuk Sanyival, hogy a istenlétezik.hu weboldalunk az összeomlott, valószínűleg egy támadás érte, és eltűntek róla az anyagok, de semmi baj, mert van még néhány, hogy volt az a... Volt a cirkuszban egy ilyen szám, hogy van másik, az ötvös cirkusz, amikor a bohóc mindig előrántott egy újabb hangszert, hogy van másik. Szóval van másik, a rafael.hu, velünk az isten.hu, van-e még valami? YouTube-on, Vimeo-n, tehát nagyon sok helyen el tudjátok érni az anyagokat, és majd be fogjuk mondani, hogyha az Isten létezik, már újra él, de ezek a weboldalak pont ugyanannyira jók, pont ugyanazokat az anyagokat tartalmazzák. Szóval akkor kezdjük az évet, és szerintem a legjobb kezdés, ha imádkozunk. Muszáj. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy még mindig dobog a szívünk, köszönjük, hogy ismét beléphettünk egy új évbe, 2019, bár ez csak a mi időszámításunk, és te az időn kívül létezel, egyszerre látsz mindent, minden embert, minden valaha élt embert, és neked gondod van ránk, te szeretsz bennünket, és egy jó terved van az életünkre, valamennyünk életére. A Biblia ígéretei valamennyünkre igazak, valamennyünkre. Köszönjük Jézus, áld meg az egész évünket, ezeket a gondolatokat, az eredményes életet, a drága embereket, akik nézik és hallgatják. Te nevedben Jézus, ámen. Néhány napja volt egy e-mail váltásom, most nem szeretném részletezni, hogy pontosan mivel kapcsolatban, de Isten igazságáról és szeretetéről beszélgettem valakivel, és aztán olvastam egy blogot, nem titok, Szabados Ádámnak a blogja, én nagyon szeretem őt, mert ő egy igazi teológus, hatalmas tudással, és ő is Isten szeretetének és az igazságának a kapcsolatáról írt. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert nagyon, nagyon sok gyülekezetben tanítanak szinte kizárólag Isten igazságáról, vagy igazságosságáról, és ezeket a gyülekezeteket mi általában törvénykező gyülekezeteknek nevezzük. Aztán vannak azok a gyülekezetek, ahol túlsúlyban van Isten szeretete és a kegyelme, és ahol egyáltalán nem beszélnek Isten igazságosságáról, vagy arról, hogy Isten igaz és szent. És nagyon nehéz összeegyeztetni ezt a két dolgot így elsőre. És gondoljatok bele, csak így nézzünk rá erre a nagy képre, hogy mit mond a Biblia. Ugye a Róma 3-ban azt mondja Pál apostol, hogy nincsen egyetlen egy igaz ember se, mindenki vétkezett és szűkölködik Isten dicsősége nélkül. Ezt mondja a Biblia, hogy egyetlen igaz ember sincs. És ugyanakkor a Bibliában azt is olvassuk, hogy Isten igazságos. Hogy ő hozott egy törvényt, és azt mondta, hogy gyakorlatilag, hogy aki ennek nem felel meg, ennek a törvénynek, az halálfia. És itt olvassuk Zsoltárok 99.4-ben, hatalmas király vagy, szereted a jogosságot, ez egy bírósági kifejezés eredetileg, szereted a jogosságot, te állapítod meg, mi a helyes, te szolgáltatsz Jákobnak jogot és igazságot. Látunk egy Istent, aki igazságos, aki bírói ítéletre készül, ez sok helyen szerepel a Szentírásban, és aztán itt van egy rakás ember, mi is, akik egyáltalán nem vagyunk jogosak az ő szemében, a Biblia szerint. De ugyanakkor azt is olvassuk, hogy Isten szerető. Hogyan lehetséges az, hogyha Isten szerető, hogyan képes megoldani, hogy az igazságossága ne szenvedjen csorbát, amellett, hogy ő a szeretetében megment embereket. És csak egyetlen egy megoldás kínálkozott. Egyetlen zseniális, önfeláldozó, megismételhetetlen szerető megoldás. Nem volt más, és ezt a zseniális Isten a kereszten oldotta meg. Mert sehol máshol nem oldódik fel ez a hihetetlen ellentét, ami tényleg egymással szemben feszül. A kereszten Isten igazságos volt, ítéletet mondott, miközben kegyelmét és szeretetét gyakorolta felénk. Isten kegyelme és igazsága a kereszten összpontosult. Ugyanis azt mondta, hogy a bűnökért fizetni kell. Én igazságos Isten vagyok, és sehogy máshogy nem tarthatom meg az igazságosságra való igényemet, csak akkor, hogyha én elítélem a bűnt, és én önmagamban fogom elítélni az emberiségnek az összes bűnét, és ilyen módon betöltöm az igazságosságot. Én igazságos maradok úgy, hogy közben megmentem azokat az embereket, akik hittel elfogadják ezt a helyettesítő áldozatot, az én fizetségemet. Az én fizetségem lesz az, ami megelégíti a saját igazságosságomat. És ez egy elképesztő gondolat. Nincs más megoldás. És így nem ütközik az elképzelés, hogy Isten szerető, és 2 Korintus 5.19, azt gondolom, hogy soha nem tudtuk volna kitalálni mi ezt a megoldást, emberek. Látjuk, hogy a vallások megoldásokat keresnek a bűn problémájára, mert minden vallás beszél a bűnről, de minden vallás ugyanazon az emberi szinten beszél a bűnről, hogy te érd el, hogy igazságos legyél az adott vallás Isten előtt. De az Isten mindig csak el fog ítélni, mert nem vagy elég jó. A cselekedeteink nem elég jók. És aztán 2 Korintus 5.19, Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, mert haragudott, ugye, a bűn miatt, a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik a vétkeiket, és aztán ránk bízta a békéltetésnek az igéjét. Úgyhogy ránk, keresztényekre van bízva békecsinálás. Oda mehetünk az emberekhez, és megmondhatjuk, hogy tudom, hogy a lelkiismereted tanúskodik arról, hogy bűnös vagy, és tudom, hogy ez egy olyan feszültséget okoz az életedben, ami szinte feloldhatatlan, és nagyon sok minden emberi dologgal próbálod elfedni te és én, de hogy erre semmi szükség. Azért jöttem, hogy elmondjam, hogy Isten megbékéltette magával a világot, azaz kihirdetem neked, hogy Isten megbocsájtott. És belecsapsz-e az ő kezébe, elfogadod-e ezt a helyettesítő áldozatot. És aztán 1 János 4.8-ban és 4.10-ben olvashatjuk, hogy Isten maga a szeretet. Hogy ő anélkül szereti az embert, hogy veszítene az igazságosságából és a jogosság utáni vágyából. És ez egy fantasztikus megoldás. És csak még egy gondolat. És amikor találkozott ez a kettő a kereszten, Isten igazsága és Isten szeretete, ugye Isten teljes kegyelemmel és igazsággal, akkor azt mondta Isten, hogy abban a pillanatban, hogy te hittél abban, hogy én helyetted fizettem, és én az én fiamban megbékéltettem magam veled, és téged, hogyha akarod, akkor magammal, hogy ez mindörökre szól. Ez elvégeztetett. Elvégeztetett. És azt hiszem, hogy az üzenetünk ez, hogy elvégeztetett, és hogy ebből mi következik, arról szeretnénk beszélni az elkövetkezendő években, azt hiszem, ugye? Hogy mi következik, mert hogy nem beszélünk, nem gondolkodunk, és nem cselekszünk ennek fényében következetesen, hogy elvégeztetett. Egyszerűen Róma 8:1, nincs semmi kárhoztatás azokkal szemben, akik Krisztus Jézusban vannak. Akkor miért kárhoztatom magam? Meg te? Ezt el tudod mondani? Miért csináljuk? Ha egyszer ez le van írva, akkor ez tényleg igaz? Úgy értem, hogyha elvégeztetett, akkor most elvégeztetett, vagy nem végeztetett el? És erről sokat beszéltünk, Sanyékkal sokat beszélgetünk az evangéliumról, hogy azt szeretném kívánni elsősorban magamnak, mert csak utána tudom nektek is kívánni, ha egyszer én megértem ezt a dolgot, hogy, de lehet, hogy ti előbb fogjátok, ugye kívánom nektek, hogy megértsük, hogy mit jelent az, hogy egyszer és mindenkorra a mindenható Isten, aki igaz, teljesen elfogadott minket a fiú helyettesítő áldozatának köszönhetően, teljesen igazzá, tehát olyan igazzá, amilyen a fiú, ki sem merjük mondani, annyira igazzá, minden bűnünket eltörölte, és soha többé nincsen semmiféle elmarasztaló ítélet ellened és ellenem. Végeztünk, úgy értem, kiszálltunk ilyen módon a játékból, de nem merem ezt mondani, hogy kiszálltunk, mert csak most kerültünk igazán játékba, és itt kezdődik minden, és szeretném megérteni, hogy ebből mi következik, hogy milyen hatással van ez az önképemre, milyen hatással lesz ez a kapcsolataimra, a munkámra, a szabadidőmre, a bibliaolvasásomra, az imáimra, mit fog ez előidézni. Nagyon izgatottan nézek előre, hogy ez egy lavinát fog elindítani. Nem indította még el, mert még mindig nem az enyém a teljes gondolat, csak most ízlelgetjük, most próbáljuk megérteni, hogy szabadok vagyunk. Hogy ez mit fog eredményezni az életünkbe 2019-ben. Nagyon nagy várakozásom van. És csak ez az üzenet. Szabad vagy, elvégeztetett, és legyen várakozásod, hogy ennek hurrikánszerű vagy cunamiszerű hatása kell, hogy legyen az életünkre. És nyilván nem egyik pillanatra a másikra, most egy picit túloztam, mert Ábrahám 20 év múlva vitte fel Izsákot a hegyre. Úgyhogy, de hogy a változás az ott lesz az életünkben. És ebből fakad a dynamis, Istennek az ereje, az erő az élethez. Amen. Drága Sanyi. Ja, bocsánat, van Facebook oldalunk is, eredményes élet, meglepő módon, keressetek rá, eredményes élet találkozó, minden videó üzenet fönn van ott is.
Erről is boldogul. És bennem vagy a... Meglassultak a szemek, rögtön észre cserélni. Szónak tűnik. Szóval még egyszer Isten hozott mindannyiunkat, és erről tudtalak volna még hallgatni legalább egy órát, vagy még többet is, hogy milyen érdekes, hogy Isten hogyan csinálja, hogy gyakorlatilag Galácia levelet szeretném tovább olvasni, folytatni a sorozatot, és nagyon lelkes vagyok miatta. De a szívemben volt egy gondolat, amit el kellene mondani, és Ernő elmondtad egy az egybe, amit én is akartam, de nem bírom megállni, én is szeretném visszhangozni, amit mondtál. Ugye olvassuk Galácia levelet, és benne vagyunk a sorozatban, amely arról beszél, hogy az igazi örömhír, igaz? Az igazi örömhír, az evangélium, újra felfedezése az élményünk. És lehet, hogy néha fölteszed magadnak a kérdést, hogy miért olyan lelkesítő ez? Tehát miért olyan nagy dolog, hogy elvégeztetett? Miért olyan nagy dolog, amikor itt újra meg újra rákeresünk, ahogy Galácia levél érvel, ahogy szigorúan beszél velünk arról, hogy maradjunk meg abban a szabadságban, amire Krisztus megszabadított, hogy szabadok vagyunk a törvénytől, hogy nincs már kárhoztató ítélet ellenünk, hogy Isten igazzá tett minket, ahogyan ő igaz, hogy valami hihetetlen. De miért olyan nagy dolog ez? Azért olyan nagy dolog, és tudom, hogy én is természeti ember vagyok, és ne értsétek félre, tehát, hogy nekem villanyszámlám van, családom, munkám, kötelességeim, ugye harcolok az élet Góliátjával, aki, tudod, morcos arccal, büdös szájjal jön felé minden nap, óriási a kardja, és nem is kérdez semmit, csak fogja, és tudod, ugrok félre, tudod, és élem az életet, ahogy bírom, és az élet, figyeljetek, nehéz, nem tudom, hogy melyikötöknek édes álom, amely magához ölel és dédelget reggeltől estig, az év elejétől az év végéig, és tudod, a legtöbbünknek nem ilyen az életélménye. A legtöbben úgy érezzük, hogy egyedül vagyok. A legtöbben úgy érezzük, hogy a kihívások, amiket az élet támaszt velünk szemben, nehezebbek, mint amikkel mi el tudunk bánni. Nagyobb az adósság, nagyobb a költség, nagyobb a felelősség, nagyobb az álom, mint ami beteljesülhetne. Magányosak vagyunk, néha meg túl sokan, és egyszerűen az egész néha, nem tudom, csak én vagyok ezzel így. Az élet nehéz. Az élet nehéz. És aztán vannak pillanatok, időszakok az életben, ahol az élet tragikussá válik. Értem, valakit elveszítünk, egy jelentés az orvostól, vagy csak egyszerűen a saját lelked föllázad ellened. Félelemben ébredsz, félelemben telnek a napok, és félelemmel fekszel. Nem tudom, hányan élhetnek Magyarországon a depresszió, a szorongás, vagy a pánik rohamok tüneteivel. Úgy értem, az élet néha egy megoldhatatlan rejtély. És pont a felelős emberek, akik komolyan veszik a dolgokat, a kötelességeiket, a családjukat, a kapcsolataikat, akár az evangéliumot, az elveszetteket, egy olyan feladat előtt állnak, ami emberileg teljesíthetetlen. És mindeközben, ha őszinték vagyunk, akkor örömöt szeretnénk látni, nem? Örömöt szeretnénk látni, egy békességgel szeretnénk élni. Nem félelemben, hanem örömben, bátorságban és szeretetben. Ugye, cselekedni akarunk, és megpróbálni ezt, és megpróbálni azt, és nem félni a kudarctól, és igazából egy, nem is tudom, egy nagybetűs életet szeretnénk élni. Miért örülünk annyira annak, hogy az evangélium egy ilyen ámulatosan nagy dolog? Azért, mert az evangéliumnak része mindaz, amiről eddig beszéltünk. Az evangéliumnak része az üdvösség, a békesség, a görög szavak, ugye a szotéria, az eiréné a békességre, vagy annak, ugye ha emlékeztek, keresétek vissza az előző üzeneteket, megnéztük a héber szavát, ugye a Septuagintában ezeket a szavakat fordították oda-vissza, amikor a sálom szót le kellett görögre fordítani, akkor a szotéria szót használták, az üdvösség szót használták, sálom. A sálom szó lefedi az életünk minden területét, az anyagi áldást lefedi, az egészséget, a kapcsolati gyógyulást egymás közt Istennel, a kapcsolatot önmagunkkal, a lelki egészségünket, a lelki békénket, az épséget, a hiánytalanságot, lefed mindent, amit ember szíve csak kíván. És ezt ne értsétek félre, az ember szíve nem a bűnös, önző, kívánkozó módján akar egy élhető életet élni, hanem erre lett teremtve. Az embernek egy élhető életet kell élnie. Milyen Isten az, aki megteremt egy valóságba azért, hogy nyomorúság és szenvedés legyen az egész, és utána még elvárja tőled, hogy dicsérd őt a szeretetéért. Nonsense! És az evangélium nem ez. Az evangélium az, hogy én önmagamat adtam, érted, megváltottalak, és aztán önmagammal együtt mindent neked adtam. Hiszed-e ezt? Minden a tiéd. Az áldásom, a gondoskodásom, soha nem leszel egyedül. Én harcolom a harcaidat, én megáldalak, én gondoskodom a számláidról, én gondoskodom az előre meneteledről, én gondoskodom férről, feleségről, én gondoskodom rólad. Ha én vagyok a te gyógyulásod, én vagyok az egészséged, én vagyok a te megváltó, szabadító Istened. És nem vagyok zsugori, és nem vagyok részleges, hanem a teljes életedet lefedő áldás vagyok neked. Értitek ezt? Erről beszélt Ernő, hogy Úristen, mit jelent a gyakorlati életünkben, hogyha ez igaz? Hogyha Isten elfogadott minket úgy, mint önmagát, hogyha a jogállapotod, a szentséged, a tisztaságod, mindened olyan, mint Jézus Krisztusé, akkor mit és milyen alapon tartana vissza tőled? Ahogyan Krisztus van, úgy vagyunk mi ebben a világban. Ahogyan Krisztus van most, 1 János 4, úgy vagyunk mi most ebben a világban. Nem ez az üzenetünk, de erről muszáj beszélnem. Az ördög az, a sátán, akinek egy nagyon határozott stratégiája van az egyházban és a világban arra, hogy a bevégzett munka üzenetét beszennyezze, hogy az evangéliumot eltakarja előlünk, vagy megcsonkítsa. Emlékeztek talán a legutóbbi üzenet szólt a keverésről, emlékeztek a keverés üzenetére? Hogy kegyelemben kezdjük, hit által kezdjük, de cselekedetekben akarjuk befejezni. És ez nem véletlenül van, ez azért van, mert van egy nagyon erős nyomás a légkörben, van egy nagyon erős nyomás szellemileg rajtunk, miszerint igenis térj vissza a törvényhez. Van egy nyomás rajtunk, amely azt mondja, hogy ez rajtad múlik, amely azt mondja, hogy Isten kegyelme nem dicsőséges annyira, hanem neked össze kell szedned magad, hanem jó kereszténynek kell lenned, hanem meg kell felelned, hanem a munkádban, ha nem húzol bele és teszel bele minden 14-16 órát egy nap, hanem te leszel a legkiválóbb, semmi esélyed nincs. Segíts magadon, és akkor Isten is megsegít. Talán. De ez nem igaz, ez egy démoni hazugság. És persze mi elvégezzük a munkánkat, és persze lehet, hogy többet dolgozunk, mint egy világi ember, de nem azért, mert különben nem leszünk áldottak, hanem azért, mert áldottak vagyunk. Azért, mert mi vagyunk azok, akik Isten dicsőségét hordozzák ezen a földön, de van egy démoni nyomás, amely el akarja rabolni tőled ezt az üzenetet, és hogyha valaki hirdet nektek más evangéliumot, ezen kívül átkozott legyen, és újra mondom, ha mi magunk hirdetnénk más evangéliumot, azon kívül, amit elfogad, átkozott legyen. Értitek ezt? Ne engedjétek, hogy elrabolják tőletek az örömhírt, mert Isten veletek van, és senki és semmi nem lehet ellenetek. Ugye, mi fog származni ebből? Mi történik, hogyha ezt elhisszük? Hogyha tényleg elhisszük? Ugye, mi történik? Megszabadulunk. A szívünkről a bilincsek lehullanak. A félelem szerte foszlik, mert egyszer csak látni fogjuk Istent olyannak, amilyen, és azt fogjuk látni, hogy ő szeret minket, hogy harcolja a harcainkat, hogy egy pillanatra nem távozik el tőlünk. Azt fogjuk látni, hogy ő velünk van. És nem vagyunk egyedül. És nem mi rajtunk múlik. És nem mi vagyunk a csoda az életben, hanem ő. És az ő áldása, a hátszél, a támogatása, hogy visz minket keresztül az életen, mindörökre a miénk. Értitek ezt? Az első változás az lesz, hogy jót fogunk remélni. Hogy jót remélünk. Hogy fölkelünk reggel, és azt mondjuk, hogy Urunk, ez az a nap, amit te szereztél, és amit te csinálsz, az ámulatos. Én ezen a napon ajándékot várok, örömet, békességet, gyógyulást, nem is tudom, Krisztusnak a még jobban való megismerését, világosságot ott, ahol sötétség volt. Jót várok. És ne gondoljátok, hogy mindig így működik. Nem, mert az a nyomás rajtam is ott van, reggel fölkelek, és érzem, hogy figyelik, ahogy ébredek, hogy az első gondolat az legyen, hogy elrontottad, hogy baj van. Tudod, egy szellem, hogy ököllel verjen. És Jézus azt mondja, hogy ne félj ettől, mert amikor te meggyengülsz, akkor válsz képessé arra, hogy engem elfogadj. Amikor te gyenge vagy, akkor vagy képes elfogadni az én jóságomat, az én jó téteményemet, az én jó szándékomat, az én, mondhatom, kegyelmemet feléd. Pálnak ezt mondta, hogy elég neked az én kegyelmem, mert az én kegyelmem a te gyengeséged által lesz erős. Úgyhogy minél nagyobb a nyomás rajtad, minél jobban össze vagy zavarodva, annál inkább kapaszkodj a bevégzett munka üzenetébe, annál hangosabban visszhangozd Jézus Krisztus halálát és feltámadását, vegyél úrvacsorát. Úgy értem, miről szól az úrvacsora? A gyülekezetben vesszük. Arról, hogy megemlékezünk Jézus Krisztus haláláról és feltámadásáról, a megtört teste és a kiontott vére az evangéliumról szól. És akárhányszor isszátok ezt az italt, és eszitek ezt a kenyeret, az én halálamról emlékezzetek meg. És ez a dolgunk az életben, a keresztény járásnak ez a lényege, megemlékezni az evangéliumról, mert abban van Isten ereje minden ember hívő és görög szotériájára, üdvösségére, sálom békességére, az evangéliumban van a kulcs az életed érvényességére. Ha hatásvadász akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy megvan a 100%-os siker receptje, és nagyon könnyű, az evangélium az. Emlékezz rá, ragaszkodj hozzá, és ne engedd, hogy bármi kicsavarja a kezedből. És az ördög első számú fegyvere, amivel ki akarja csavarni a kezedből, és ezért olvassuk olyan lelkesen Galácia levelet, az a törvény rendszere, a visszatérés, a cselekedetek rendszere alá, hogy azt mondom, hogy igen, kegyelem, de ma elbuktam, úgyhogy ma nem lehetek áldott. És nem ez hazugság, azt kell mondanod, hogy igen, ma elbuktam, és ezért vagyok annyira hálás, hogy Jézus Krisztus megfeszítetett, értem, hogy ő, aki bűnt nem ismert, bűnné lett, értem, hogy én Isten igazsága lehessek ő benne. Értitek? Amikor fekszel a legcsúnyább bukásod sarában, mondd ki, hogy ahogyan Jézus Krisztus van, úgy vagyok én is ebben a világban. És figyelj, ne tedd semmivé az ő munkáját, ne tedd közönségessé az ő vérét, ő nem azért halt meg, hogy te utána bűntudattal, kárhoztatás alatt élj, mert ha te ezután még mindig bűntudatban és kárhoztatás alatt élsz, akkor a te szempontodból az ő halála felesleges és hiába való volt. Haszontalan, felesleges és hiába való. És amikor te lelógó orral és magadat kárhoztatva jössz-mész, valójában azt mondod, hogy Jézus Krisztus kereszthalála felesleges és hiába való volt. De amikor azt mondod, hogy na ez az a pillanat, amiért ő a vérét adta, ez az, amiért ő meghalt, ez az a pillanat, ahol Istenhez kiáltanak, és azt mondanom, hogy elvesztem, semmi esélyem, nem tudok tenni semmit, atyám, azért, hogy rendbehozzam, amit elkövettem. Nem tudom rendbehozni magamat, nem tudom rendbehozni semmit. Segíts rajtam, ments meg engem. És az atya azt mondja, oké, elküldöm a fiamat.
és megölöm helyetted, hogy te élhess. Ez volt Isten válasza a te kiáltásodra, hogy elvesztem. És Krisztus eljött, és meghalt helyettünk, hogy mi élhessünk. Emeld magasra ezt a hírt. Éld a gyümölcsét, éld a jutalmát, éld az előnyét, és ezzel dicsérd Istent.
Lehet, hogy a legnyomorultabb pillanatod, amikor a legnagyobb hibát követed el, dicsőíti Isten kegyelmét és igazságát a legmélyebben, amikor nem a láthatókra nézel, hanem a láthatatlanokra, Jézus Krisztusra és az ő bevégzett munkájára. Merész ez? Merész? Merész? Jézus Krisztus kereszthalála a létében feltételezi a te bűnösségedet. Nincs szükség bűnért bemutatott áldozatra ott, ahol nincs bűn. Ahol nincs törvényszegés, nincs értelme a megváltásnak. Megvan? Jézus Krisztus azért halt meg, hogy a te bűneidet kifizesse. Múlt, jelen és jövő. Sőt, nem csak a te bűneidet fizette ki, hanem az egész világ bűnét. Minden bűnt, mindent. És ez az ő igazsága. Ez az, amivel dicsekszik Róma 3-ban, hogy ő igaz, és igazzá teszi azt, akit ő hisz, aki ő benne hisz. A maga igazságát abban mutatta meg, ugye ezt olvastad, igaz? Ezt olvastad, nem tudom nem visszhangozni. A maga igazságát abban mutatta meg, hogy az előbb elkövetett bűnöket elnézte, és a mostani időben, igaz? Hogy, de ez is ugyanolyan jó, igaz? Vagy elolvassam? Mert ez állati jó, ez Róma 3-ban van. És ne aggódjatok, Galáciával is tovább megyünk, de... Látod, tessék, itt van, kiegészítjük egymást. Máté az nem az, Márk az se az, Lukács nem, János nem, apostolok cselekedetei, jó, közeledünk. Róma azt mondja, hogy Róma 3:25, 26. Jól mondtam, a korábban elkövetett bűnöket ugyanis elengedte, türelmében, hogy a mostani időben megmutassa igazságát. Isten megmutatja az igazságát. Mi a te igazságod? Hát, hogy ő igaz, és igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Oké. Okay. Megvan. Úgyhogy mondjunk gyorsan egy imát, és olvassuk Galácia levelet. Drága mennyei atyánk, édes atyánk, add, hogy lássunk, ne csak nézzünk, add, hogy értsünk, ne csak halljunk, add, hogy ragaszkodjunk ahhoz, amit hallottunk, hogy ne feledékeny hallgatói legyünk, hanem a hit eme beszédének a tevékeny megvalósítói. A te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Csak mielőtt depressziósak lesztek, a tevékeny megvalósítói az azt jelenti, hogy megmaradunk a hitben. Hogy lehet a hit szavát tevékenyen megvalósítani, úgyhogy továbbra is hiszek. Megvan? És a cselekedetekkel mi lesz? Csak mielőtt a biztosítékok ki. gyümölcsként meg fognak teremni az életünkben idejében. Mert ha nem gyümölcsként, akkor hogyan? Ha neked lesznek cselekedeteid, amelyek nem Isten életéből fakadnak, akkor azokat hogy hívja a Biblia? Mond a szakszót rá. Holt cselekedetek. Frankon ezt akarod? Holt cselekedeteket akarsz az életedben? Mert nincs más alternatíva. Vagy holt cselekedetek, vagy gyümölcsök. Melyiket akarod? Az egyik tele van küszködéssel, fárasztó és keserű, a másik áldás alatt van, teljes és boldog, és örökké való értéke van. És néha azért nem tudunk gyümölcsöt teremni, mert szétstresszeljük magunkat, hogy hol cselekedetekben produkáljunk valamit. Válts rendszert! De ez annyira jó, nem jó ez? Mennyire jó? Hát ne vicceljetek már, ez egy örömhír! És Pál megírta Galácia levelet, és 10-szer mondja el nekünk ugyanazt. Azért nem tudunk tovább menni egy versen, mert... 3:13. Hát 10-től kell olvasnom, nagyon gyors leszek, mert a törvény cselekedeteiben bízók átok alatt vannak. És akkor itt ennél meg is állunk. Ugye? Ez tiszta. Hogyan lehet egy hívő átkozott? Hogy lehet egy hívő átkozott? Úgy, hogy vétkezik? Amikor egy hívő vétkezik, átkozottá válik? Nem. Mikor válik átkozottá? Amikor a saját teljesítménye alapján akar elfogadottá válni Isten előtt, azaz a törvény cselekedeteiben kezd el bízni. Akkor válik átkozottá, amikor vétkezik, és közben azt mondja, hogy jaj, ne haragudj, atyám, bocsáss meg, tudom, hogy most már utálsz. Na, most már átkozott vagy. De nem az volt a baj, hogy vétkeztél, hanem az, hogy visszaálltál a te teljesítményed alapján való ítélet rendszerébe, a törvény alá. Megvan? Ez a keverés rendszere. Hogy azt mondom, hogy hitáltal megigazultam, de utána teljesítményből kell fennmaradnom. Hogy Isten továbbra is az alapján mér, hogy én mennyire teljesítek, és bármilyen mércét találhatsz, a munkádban találhatsz mércét. Ha nem dolgoztam ma 8 órát kellett volna dolgoznom, lusta vagyok, aki nem dolgozik 8 órát, az ne is egyék, úgyhogy az én Istenem nem fogja megáldani az én munkámat, nem is áldhatja meg, mert nem dolgoztam ma 8 órát, csak 7 és felett. Ugyanaz a rendszer. Ez nem a mózesi törvény, ez az általad felépített törvény. A lényege az, hogy elítéled magad az alapján, amit te teszel, és ezt az ítéletet kivetíted Istenre. Azt mondod Istenről, hogy te továbbra is az alapján nézel engem, amit én csinálok, és Jézus Krisztus áldozata nem volt elég arra, hogy engem megigazítson. Megvan? Tehát, mert a törvény cselekedeteiben bízók átok alatt vannak, 10. vers, olvasom a másikban, ellenben akik abban bíznak, hogy a törvény előírásainak megtartása teszi őket Isten számára elfogadhatóvá, azokra átok nehezedik. Olvasunk tovább. Azt mondja, hogy 11, az pedig nyilvánvaló, hogy a törvény által senki sem igazul meg Isten előtt, mert az igaz ember hitből fog élni, ez egy idézőt volt az Ószövetségből, a törvény pedig nem hitből van, hanem aki cselekszi, az fog élni általa. Szembeállítja a két rendszert, nem engedi meg a keverést. Aki a törvény alatt van, az azáltal van elfogadva, hogy mindent megcselekszik, ami a törvényben meg van írva. Aki pedig hit által van elfogadva, az nem törődik a cselekedetekkel, hanem hit Istennek, az ő ígéretének, és Isten emiatt a hite miatt fogadta el. Ez az új szövetség, ez az, amiben mi élünk. A két rendszer nem kompatibilis, nem keverhető, egymásnak ellentmond, választanod kell a kettő között. Amikor a lelkedben zajlik a párbeszéd, az egyik szövegre azt kell mondani, hogy kus, nem igaz, amikor azt mondja, hogy te olyan kis szerencsétlen vagy. Hát hogy lehetnél így boldog az életben, hogy vihetnéd valamire, amikor ilyen kis szerencsétlen vagy. Hát nem vagy szerencsétlen? Komolyan, hát te is tudod, hogy szerencsétlen vagy. Erre azt kell mondanod, hogy pokol ferekéről jövő hazugság, az én érvényesülésem az életben, az evangéliumomon múlik. Jézus Krisztuson, ő az én üdvösségem, ő az én sálom békességem, ő az én szotériám, ő az én áldásom, ő az én gondoskodom. Ha két rét görnyedek se érhetek el semmit a saját erőmből, de tőle ajándékba kapom. Akkor is, hogyha szerencsétlen vagyok, akkor is, ha béna vagyok, mert egyetlen egy mérce van, Jézus Krisztus, és ő az enyém, és én hiszek benne, és kész, és minden más hangnak kus a neve. Értitek? Ellentmondó gondolatrendszerek, és szakítanod kell velük. Azt mondja, hogy Krisztus, és itt jön, tadá, 13. vers, 13. Krisztus megváltott minket a törvény átka alól, úgy, hogy átokká lett értünk, mert megvan írva, átkozott, aki fán függ. Figyeljetek! Hányan olvastátok az Ószövetséget? Amikor Isten adta a törvényt, a törvényhez átkokat kapcsolt, ami valami olyasmit jelent, hogy ha megtartod, jó dolgod lesz. Ha nem tartod meg, és jönnek az átkok, és rengeteg rossz következmény, úgy értem elutasítottság, betegség, halál, a törvény következményei az, amiben élünk. Elő fogjuk venni, végig fogjuk nézni a törvény átkait, de amit most olvasnod kell, az az, hogy Krisztus megszabadított minket a törvény átka alól. A törvény átka alól szabadok vagyunk. Hogyan? Úgy, hogy ő lett átokká helyettünk. Wow! Ezt érted? Te nem lehetsz már átkozott. Emlékeztek Szabó Péter üzenetére még karácsony előtt? Júdás leveléből, Júdásból, ugye? Bálám útjára tévedtek azok az emberek, akik a törvényt vissza akarták hozni. Bálám mit csinált? Meg akarta átkozni Izraelt, akit Isten megáldott, és akit Isten megáldott, nem lehet megátkozni, úgyhogy Bálám is áldást mondott rájuk. Ez vagy te. Te vagy az új szövetség áldottja, és az átok teljesen el lett véve Jézus Krisztusban. Miért? Itt mondja, azért, hogy, na miért vitte el az átkot? Miért vitte el? Azért, hogy aztán meghúzd magad valahol a sarokban, aszkéta módon élj, és ezzel az aszkétizmussal, ezzel a visszafogott, nem nagyon csendes, nagyon-nagyon-nagyon visszafogott élettel dicsőíts engem. Van egy ilyen furcsa kép az egyházban, amely fél a jóléttől, amely fél az örömtől, amely fél az erőtől, amely fél a szabad élettől. Van egy ilyen furcsa beteg gondolat, mi szerint a nélkülözés a szellemibb, mint a bővölködés. Van egy olyan furcsa gondolat, ahol a megtöpörödött, megnyomorodott élet valahogy nagyszerűbb, mint az, aki, tudod, aki kicsattanó erővel, boldogsággal és hatalommal éli az életét. Most komolyan mondom, hol dicsőíti Istent az, hogy végig szívod az életedet? Egy szerető, gondoskodó Istent, akinek ez van az ászlaján. Hol dicsőíti őt? Én ismerek egy másik fickót, aki jobban átlátja ezt a dolgot. Az ördögöt. Az pontosan látja, hogy hogyan tud gúnyt űzni Isten gazdagságából, megváltásából és gondoskodásából, azáltal, hogy megrontja a keresztények agyát, és ráveszi őket egy perverz önsanyargatásra. Értitek? Mert ide leírta, hogy miért lett átokká értünk. Azért, hogy Ábrahám áldása Jézus Krisztusban a népeké legyen, és hogy a lélek ígéretét hit által megkapjuk. Ábrahám áldása miénk. Nézd meg Ábrahámot. Azt mondja, a világ örökösévé teszlek. A világ örökösévé teszlek. És tudom, ha megfigyeled Ábrahám életét, voltak benne lentek, föntök, de Ábrahám gazdag lett. Most akkor ez azt jelenti, hogy mind gazdagok leszünk? Nem, de Ábrahám nem egy nyomorult, visszahúzódó, árnyék életet élt, hanem Ábrahámról gondoskodott az ő Istene. És ő lesz a világ örököse. Ugye ezzel nem tudom, hogy ezt hogy képzelitek, hogyha te azt hallod, hogy a virág örököse leszel, akkor arra gondolsz, hogy
hogy valahol majd tudod, Bélapád falván, egy kis házikóban, tudod, annak a padlásszobájában ülsz, tudod, egy kis száraz kenyéren és vizen, és akkor tudod, és nem sokára tudod, birtokba veszed a világot, te leszel az örököset. Ez nem kapcsolódik, nem áll össze. Gondoljatok inkább a másik fickóra, Salamonra, aki azt mondja, hogy hó, én Istenem, fiatal vagyok még, és nem tudom, hogy kell a te nagy népedet kormányozni, adj nekem bölcsességet, adj nekem bölcsességet. Ó, nagyon jót kértél, Salamon, adok neked bölcsességet, és egy pici kis házikót Bélapád falván, aminek a felső szobájában fogsz ücsörögni, és onnan fogod az én dicsőségemet az egész világra elvinni. Ezt mondta neki Isten. Vannak képek a fejünkben, amik betegek, és most nem az ellenkezőjét akarom mondani, nem azt akarom mondani, hogy valaki megtér és milliárdos lesz, vagy nem is tudom, ilyen ostobaságok. Az élet csak olyan, amilyen. De amikor Isten szándékát és hozzáállását ítéled meg, akkor vigyázz arra, hogy milyen pecsétet teszel rá, hogy milyen ítéletet mondasz ki az ő szándékairól. Mert ő Salamonnak azt mondta, hogy mert nem kértél tőlem gazdagságot, az ellenségeid halálát, adok neked gazdagságot az ellenségeidért a kezedbe, hosszú életet és mindent a bölcsességgel együtt. És a legkisebb közülünk nagyobb Salamonnál. A legkisebb közülünk nagyobb Salamonnál. Tudjátok, mi a tétje ennek az egész elmebeteg játéknak, amit az ördög űz? Mondtam valami rosszat? A képed Istenről. Az Isten kép a tét, az ő szeretetének a valósága vagy megcsonkítása, az ő szeretetének a teljessége, a szélessége, a hosszúsága, a magassága, a mélysége, vagy valamiféle ostoba, vallásos, az ördög által megnyomorított, elme által lezsugorított, zanzásított mazsola szív, amely Isten szeretetét kéne, hogy képviselje. Hát nem. Úgyhogy a másik fordítás így mondja, Krisztus azonban kiváltott bennünket a törvény átka alól, amikor helyettünk magára vette az átkot. Az írás ezt így magyarázza, átok sújt mindenkit, akit fára függesztve végeznek ki. Így az Ábrahámnak ígért áldás Krisztus Jézusban a zsidóságon kívüli népekre is érvényes. Az Ábrahámnak ígért áldás Krisztus Jézusban a zsidóságon kívüli népekre is érvényes, hogy hitük által megkapják a megígért Szent Szellemet. Oké, és menjünk tovább. És Pál, hát, ha itt azt mondaná, hogy oké, kész, tisztázt, rendbe hoztam, ennyi, a tévedést kikorrigáltam, leveri a kezét és elsétál, nem mondhattuk volna azt, hogy rossz munkát végzett, igaz? Csak amit idáig mondott, ugye nem forradalmasítja az életünket, de folytatja. És vesz egy új levegőt, és újra kezdi. Nagyjából ugyanazt a gondolatot. Testvéreim, 15. vers, emberi módon szólok. A megerősített végrendeletet, még ha emberi is, senki sem teheti érvénytelenné, vagy nem tolthatja meg. Ezt értjük. Tehát, ha van egy megerősített végrendelet, abban nem lehet beleszólni. Igaz? Az olyan, amilyen. Ezért van olyan nagy vita azon, hogy megtalálták-e a végrendeletet, amikor a milliárdos papa meghalt. Meg hogy hol van, meg melyik az érvényes, és így tovább. De hogyan ez ide? Úgy, hogy a végrendelet képe teljesen érvényes az Isten által kötött szövetségre. Ezt magyarázza. Az, amit Isten ígért nekünk, az olyan, mint egy végrendelet. Figyeljetek! Azt mondja, hogy az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak, és az ő utódának egyes szám. Nem úgy mondja az írás, hogy az ő utódainak, mintha sokakról szólna, hanem csak egyről, és a te utódodnak, aki a Krisztus. Ezt pedig így értem. Azt a szövetséget, amelyet korábban megerősített Isten, a 430 esztendő múlva keletkezett törvény nem teszi érvénytelenné, vagyis ez nem törli el az ígéretet. Mert ha a törvény alapján van az örökség, akkor már nem az ígéret alapján volna. Ábrahámnak viszont ígéret által ajándékozta azt az Isten. Tehát a fő gondolat, megint kettő, az egyik, hogy a hit általi, az ígéretbe vetett hit általi üdvösség, megigazulás, elfogadottság az eredeti elképzelés. Ez az alapelképzelés. Mindig is ez volt. Mindig is, sose volt más. A törvény 430 évvel később, nem tudom, hogy jól mondtam-e a számot, közbejött, jelent meg egy extraként. Nem a hit egy kinövés a törvény hátán, amit ki kéne nyomni, vagy le kéne vágni, hanem a törvény egy sömör a hit általi megigazulás és üdvösség hátán. A törvényrendszere az, ami utólag jött, közbeékelődött, és nem teszi érvénytelenné a végrendeletet. Értitek? Nem. Tehát miért beszél erről Pál? Azért, mert nekünk szentimentális kötődésünk van a cselekedetek általi elfogadottság rendszeréhez, az ítélet, a törvényhez. Nem merjük elengedni. Megengedjük az ördögnek, hogy újra meg újra visszahozza. Megengedjük a lelkiismeretünknek, hogy újra meg újra megítéljük magunkat a cselekedeteink alapján. És Pál azért mondja, hogy elengedheted. Ez egy idegen test, a törvény rendszere egy idegen test Isten szeretetének és kegyelmének a rendszerében. Értitek? Egy idegen. Ha a szervezetedben lenne, akkor megműtenének és kivágnák belőled. Jó? És a második nagy gondolat megint a szembeállítás. Nem, Pál nem győzi ismételni a két rendszer szembeállítását, mert ha a törvény alapján van az örökség, az áldás, a világ örökösévé válás, akkor már nem az ígéret alapján volna. Ábrahámnak viszont ígéret által ajándékozta azt az Isten. Megvan? És akkor ezt elolvassuk ebben a fordításban is, mert néha sokkal jobban kibontódik. Azt mondja, testvéreim, hadd mondjak most egy példát a mindennapi életből. Egy érvényes szerződést senki sem érvénytelenített, és nem is egészíthet ki. Isten ígéreteket tett Ábrahámnak és a leszármazottjának. Az írásban azt olvassuk, hogy leszármazottainak többes számban, mint ha sok emberről lenne szó, hanem egyes számban leszármazottodnak, aki nem más, mint Krisztus. Ezzel azt szeretném megértetni veletek, hogy az Istennel kötött szövetséget a 430 évvel később adott törvény nem tette érvénytelenné. Így az Ábrahámnak tett ígéret a törvény életbe lépése után is életben maradt. Ha ugyanis a törvény megtartásáért kapnánk örökséget, akkor az nem függene az ígérettől. Isten viszont az Ábrahámnak tett ígéret alapján, és azon keresztül áldotta meg Ábrahámot. Oké. 19. vers. Mi tehát a törvény? Egy sömör a hátunkon. Egy sömör a kegyelem, a hit, az evangélium hátán. Egy daganat. Nem, ő mást mond, de próbálom elérni a szívedben, hogy ne szeresd, hogy ne ragaszkodj hozzá, hogy ne akard valamiféle perverz módon életben tartani, és úgy gondolni közben, hogy jót cselekszel. Mi tehát a törvény? A bűnök miatt adatott, amíg eljön az utód, akinek az ígéret szól. A törvényt angyalok közölték közbenjáró által. A közbenjáróra nincs szükség, ahol nincs két fél, Isten pedig egy. A törvény tehát az ígéretek ellen van. Szó sincs róla, mert ha olyan törvény adatott volna, amely képes életet adni, valóban a törvény alapján volna a megigazulás. De az írás mindenkit bűn alá rekesztett, hogy az ígéret a Jézus Krisztusba vetett hit alapján adasség azoknak, akik hisznek. Jó, azt végigolvasom, és akkor utána megnézzük. Ez egy összefüggő magyarázat. Mielőtt pedig eljött a hit, A törvény őrzött bennünket egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Tehát a törvény nevelünk volt Krisztusig, hogy hit által igazuljunk meg. De miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve, mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusba való hit által. Aki Krisztus Jézusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztusai vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök. Oké. Azt hiszem három dolog az, amit itt meg kell néznünk. Az egyik, hogy a törvény a bűnök miatt adatott. A második az, hogy a törvény nevelünk volt Krisztusig. Ez egy nagyon fontos gondolat. A harmadik pedig a fiak vagytok gondolat. Amit egyébként a negyedik fejezet elején el is fog magyarázni, de már itt is bevezeti. Kapok még 10 percet? Mehet még? 10 perc. Jó, működik? Mikor kezdődik az óra? Nincs most. Szuper. Akkor Pál a rómaiakhoz írt levélben magyaráz sokat a törvény jelentőségéről. Azt mondja, hogy ha nincs törvény, akkor nincs törvényszegés sem. Igaz? Tehát ilyen módon, hogyha mondjuk Ádám az Édenkertben mondjuk elkövetett volna valamit, amiről mi most már tudjuk, hogy bűn, tehát mondjuk, hogy füllentett volna Évának, igaz? Mondhattuk volna azt, hogy Ádám vétkezett, hogy bűnt követett el. Nem, mert nem volt csak egyetlen egy szabály az Édenkertben, miszerint ne egyen a jó és rossz tudásának a fájáról. Ez volt az egyetlen szabály. Illetve a másik az, hogy a kertnek minden fájáról szabadon ehetett. Igaz? Ennyi. Meg hogy gondoskodjon, nevezze el. Tehát voltak, de gyakorlatilag tiltás csak egy volt, hogy ne egyen a jó és rossz tudásának a fájáról. Ez volt az egyetlen törvény. Ha nincs szabály, akkor nincs egy mérce, aminek alapján el tudnám dönteni, hogy jól vagy rosszul cselekszem-e, igaz? Tehát a szabály igazából csak egy indikátor, amely kimondja az én tetteimről, hogy helyesek-e vagy sem. Olyan, mint egy vonalzó, mint egy mérce. Na most, Ádám idejében szerintetek a hazugság ugyanúgy a szeretet ellen volt, mint most? Igen, igen, igen. De addig, amíg nem volt egy szabály, amely rámutatott erre, addig Ádám a maga ártatlanságában és a szívének a tudatlanságában cselekedett, és nem volt számon kérhető rajta a bűn. Világos? Ugye? Tehát ilyen módon a törvény a bűnök miatt adatott, hogy meglássék a bűnnek a bűn mi volta. Ez volt az egyik célja. A másik célja, megint ha római levelet olvassuk, de most az idő miatt nem lapozunk vissza, a másik célja az, hogy megmutassa az embernek, hogy a saját erőfeszítéseim keresztül nem tud megszabadulni a bűntől, azaz nem tud igazzá és elfogadottá válni Isten előtt. Ugye a törvény felszítja bennünk a szenvedélyeket, valójában a törvény a bűn ereje, minél inkább nem gondolok a citromra, annál inkább a citromra gondolok, minél inkább harcolok a hazugság ellen, annál jobban figyelek arra, hogy mit mondok, és tehát gyakorlatilag annál nagyobb a kísértés arra, hogy elrontsak dolgokat. A törvény valójában a bűnt dicsőíti, ha lehet így mondani. A bűnt, bűnre emlékeztet, ugye ezt mondja a zsidókhoz írt levél, és hogy az újból és újból bemutatott áldozatok a bűnökre emlékeztettek. És mint ilyen a törvény, amely megköveteli, hogy ne vétkezz, semmi egyebet nem tesz, mint a bűnökre emlékeztet. Igaz? És Róma levél ki is mondja a végén, hogy a törvényből mindössze a bűn felismerése származik. De a törvény cselekedetei által senki nem igazol meg Isten előtt, hanem csak is Jézus Krisztusba vetett hit által. Úgyhogy ez az első gondolat. A második gondolat, hogy ez a nevelőnk kifejezés, ez a pedagógos, ha minden igaz, pedagógus, tehát a kicsi gyermeket nevelő szolgát hívták így pedagógusnak, aki vezette a nagykorúság felé, a nagykorúságig őrá volt bízva a zsidó gyermek. És mint ilyen a törvény, ami pedagógusunk volt, aki a megígért hit kinyilatkoztatásáig vezetett minket. Hát hogy vezetett? Úgy, hogy kiverte belőlünk még a szuszt is. Úgy vezetett, hogy bebizonyította, hogy haszontalanok, képtelenek vagyunk, és hogy minden igyekezetünk, hogy a törvényt betartsuk, hiába való. Tehát elvileg, mire a törvény, a pedagógusunk végzett velünk, addigra a földön fekszünk, és könnyek között könyörgünk Istennek, hogy irgalmazzon nekünk, mert képtelenek vagyunk megfelelni. Kell, hogy értsétek ennek az ellenkezőjét, mert a mai világ ugye bizonyos értelemben igyekszik megszabadulni a bűntudattól, és ezt úgy teszi, hogy elkezdte tagadni a bűnt. Tehát a mai világ egy törvénytelen rendszer felé sodródik. Emlékszem, az átkosban kimondottan dicsőséges volt például adót csalni, átverni a kormányt. Ez hőstett volt, mintha Robin Hood lennék. De ugyanígy, ugye, ha tiszteli is a világ a saját törvényrendszerét, pontosan tudják, hogy ez csak egy társadalmi megállapodás, és igazából szavazáson múlik, hogy melyik törvényt borítjuk meg holnap, és melyiket nem. És ilyen módon, hogy a törvény tekintélyét kezdi el megkérdőjelezni, próbál szabadulni a bűntudattól, mert ha nincs törvény, nincs bűn sem. És mint ilyen, a világi ember sokszor úgymond nagyon magabiztos, nagyon arrogáns, nagyon képes, nagyon erős. Azt mondja, hogy nincs szükségem megváltóra. Sőt, egy kicsit megveti azokat, akik gyengék, és rászorulnak egy Isten segítségére. Ismeritek ezt a képet, ezt az elképzelést? És a helyzet az az, hogy addig, ameddig az ember így gondolkozik, akár te hívőként így gondolkozol, hogy ja, itt van Jézus, megváltott engem, jó, hiszek benne, legyen örök életem, de azért én egész jól állok itt, tehát, hogy olyan nagyon nem kell, hogy segíts nekem Jézus. Egy kicsit segíthetsz persze, majd itt ott mondok egy-két imád, de ugye amúgy egész jól megvagyok. Tehát ez a hozzáállás nagyon nehezen fogadja el az evangéliumot a maga valójában. Értitek? Tehát, hogy olyan lesz neki, mint egy dzsin jó esetben, akit néha használhat. Olyan lesz neki, mint valami, amit letehet, és élheti az életét közben nyugodtan, és néha visszajön hozzá, megnézi, hogy hogy van. A pedagógusnak szerintem az egyik szerepe az, hogy mélyen elgyengítsen minket, hogy mélyen megmutassa, hogy mennyire elveszettek vagyunk, hogy mennyire képtelenek vagyunk, nem csak megfelelni Istennek, de ezt a földi életet élni. Figyeljetek, én simán értem, amiről Pál beszélt. Héberek közül a héber, ugye, farizeusok között, farizeus a törvény alapján, tudod, dicsekedhetett volna bármivel, elvileg vagyonos ember lehetett, okos, elismert, stb. Én mivel vállalkozó voltam, vállalkozói tanácsadó, most is vállalkozó vagyok, volt egy időszak az életemben, ahol nagyon hasonlóan gondolkoztam, hogy én ezt azért úgy kipipáltam ezt az életet. Tehát, hogy úgy egész jól tartom magam benne. És persze, ha Isten segít még nekem, meg minden, meg majd együtt csináljuk, milyen jó lesz. És aztán úgymond jött a törvény, egy nagyon alattomos módon, majd lehet, hogy külön fogok erről tanítani, de a lényeg az, hogy egy keverés a törvény rendszerét újjászületett keresztényként is életben tartotta a szívem legmélyén, és ez majdnem megölt. Értitek? Tehát elvitt oda, hogy majdnem belehaltam. A földön feküdtem, és könyörögtem életért, hogy csak élhessek. És ez az állapot volt az, ahol az evangéliumot fel tudtam újra fedezni. ez az állapot volt az, ahol ez az örömhír, ez nem egy, jaj, milyen érdekes, majd elrakom és később megnézem, hanem a mentővem, az életfonalam, a szomjan halónak a sivatagban a pohár víz, nem tudom, mi a jó kép, az óceánban, tudod, egy farönkön sodródó ember számára a megjelenő haló, vagy nem is tudom. De a pedagógusnak ez az egyik célja, hogy elgyengítsen minket, hogy elvezessen Krisztushoz úgy, hogy őt képesek legyünk elfogadni és felismerni. És aztán, akik kiskorúak voltunk, gyermekek, kisgyermekek, akiknek semmi joguk, bár örökösei mindennek, de nincs joguk a szüleik birtokán, vagyonán, felnőtt fiúvá váljunk, érett gyermekké, amikor eljön az ígéret. És ezt mondja itt, mert azt mondja, hogy tehát törvény nevelünk volt Krisztusig, 24. vers, hogy hitáltal igazuljunk meg, de miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve, mert mindnyájan Isten fiai vagytok, és ez most már a felnőtt fiú, a Krisztus Jézusban való hitáltal. És hadd olvassam el ugyanezt a szövegrészt a másik fordításban is, és akkor ezzel befejezzük. 19. verstől olvasom. Akkor tehát mi a törvény célja? Azért kaptuk, hogy rámutasson azokra a bűnökre, amelyeket az emberek elkövetnek. A törvény addig működött, amíg el nem jött Ábrahám leszármazottja, akiről az ígéret szólt. A törvényt Isten adta az angyaloknak, ők pedig elhozták azt Mózesnek, aki közvetített Isten és az emberek között. Közvetítőre akkor van szükség, ha két fél közötti megállapodásról van szó. Amikor viszont Isten egyoldalúan ígéreteket tett Ábrahámnak, nem kellett közvetítő. Ez azt jelenteni, hogy a törvény Isten ígéretei ellen van. Szó sincs róla. Mert ha olyan törvényt kaptunk volna, amely képes lett volna életet adni, akkor annak alapján válhatnánk Isten számára elfogadhatóvá. Az írott törvény azonban az egész emberiséget a bűn rabszolgaságába zárta, hogy a megígért örökséget kizárólag a Jézus Krisztusban való hit által kaphassák meg azok, akik hisznek benne. Hadd álljak meg itt ennél. A bűn rabszolgaságában, mint amikor egy rabszolga piacon teljesen tehetetlenül ki vagy kötözve, és semmi esélyed nincsen. Ez az ember állapota. És ennek az állapotnak a felismerése tesz téged nyitottá arra, hogy elfogadj egy megváltót, aki jön, és kivásárol téged a rabszolgapiacról. Ehhez te is kell lesz. Ugye, Isten nem robotokat teremtett, hanem a maga képére lényeket, akik válaszolhatnak az ő hihetetlen szeretetére, az ő hihetetlen ajándékára, de válaszolunk-e? Mert van bennünk egy pervers hajlam arra, hogy a saját erőnkből akarjunk élni, hogy magunk akarjuk megcsinálni, hogy megfeleljünk, hogy nekem ne adjál ajándékba semmit. Ismeritek ezt? Mint amikor, nem tudom, elmentek haverokkal együtt, és az egyikünk fizet. És azt mondja, hogy figyelj, én fizetek mindent. És rossz érzésed van, nehezedre esik elfogadni. És már azon gondolkozol, hogy tudnád visszaadni. Nehezünkre esik elfogadni. Jó, tudom, van olyan, ahol ez nem olyan nagy gond, de jó. Huszonharmadik vers, mielőtt azonban elérkezett ez a hit, a törvény őrzött bennünket, és egészen addig raboskodtunk, amíg Isten meg nem ismertette velünk az eljövendő hitet. Így tehát Krisztus megérkezése előtt a törvény volt a Krisztushoz vezető nevelőnk. Azóta viszont már hit által válhatunk Isten számára elfogadhatóvá. Miután ez a hit megérkezett, többé nincs szükség arra, hogy a nevelőnk felügyeljen ránk. Megvan? Megint az ellentmondás, megint a lezárás, megint egy új rendszer. A nevelő hasznos volt, addig, amíg el nem jött az eredeti, de eljött az eredeti, a nevelőt elhagyhatjuk. A törvény rendszere, ez a gondolkodásmód ideje múlt. Az új szövetség leváltotta. Mivel aki Krisztusba merítkezett be, az Krisztust öltötte magára. Ebben a tekintetben tehát nincs többé különbség zsidó és görög, rabszolga és szabad, vagy férfi és nő között, mert Jézus Krisztusban mindnyájan egyek vagytok. Ha pedig Krisztushoz tartoztok, akkor Ábrahám leszármazottai vagytok, és egyúttal örökösei is mindannak, amit Isten Ábrahámnak és a leszármazottjainak ígért. Örökösei Ábrahámnak, örökösei mindannak, amit Isten Ábrahámnak ígért. Mik vagyunk mi? Áldottak, ahogyan Ábrahám áldott. Ábrahám áldása miénk legyen, ezért lett átokká. Eljött a nagykorúság ideje, a törvényrendszerét a hátunk mögött hagytuk, és beléptünk a hit rendszerébe, a hit világába, ahol Isten ígéretet tett, mi hiszünk az ő ígéretének, és nem mondjuk azt, hogy nem igaz, hogy hazugság, amit mondasz. Elhisszük azt, amit ő mondott, elhisszük a megigazulásunkat, elhisszük a Szent Szellem ajándékát, és elhisszük az üdvösséget, az áldást, a sálom békességet, amellyel ő az életünket viszi előre. És megtanulunk egy új gondolkodásmódot, ami arról szól, hogy Isten nincs ellenünk, hogy nem Isten a probléma, hogy nem Istent kell meggyőzni arról, hogy áldjon meg, hanem ő mondja nekünk, hogy már rég áldott vagy, mikor adod be végre a derekadat, mikor hajtasz végre fejet az ígéret előtt, mert az ígéret azt mondja, hogy örökös vagy, és áldott. És minden, amit Ábrahámnak ígértem, és még sokkal több a tiéd. Micsoda gondolat, micsoda evangélium. Úgyhogy köszönöm a figyelmeteket, a negyedik fejezettel fogjuk folytatni, és kérlek titeket, ezt a lelki gyakorlatot folytassátok, hogy ez egy nagyon adhatok egy egyszerű házi feladatot? Egyszerű házi feladatot. Amikor rajta kapod magad azon, hogy gondolkozol, mert néha nem kapod magad rajta, de néha tehát rajta kapod magad azon, hogy épp vizsgálódsz. Jaj, milyen nap van ma jó nap lesz, rossz nap lesz. Jaj, mit fogok most csinálni? Mennyi felelősség van rajtam. Jaj, el fogok késni. Tudod, néha így rajta kapod magad, hogy mi is zajlik. Tehát néha megy csak úgy a háttérben, és sodródsz vele, ahogy fúj a szél, de néha rajta kapod magad. Amikor rajta kapod magad, akkor kényszerítsd magad arra, hogy jót várj. Hogy jót várj. Hozd be az egyenletbe az érted meghalt, feltámadott és téged üdvözítő sálom, szotéria és eirénét hozó Istent. És ne bosszankodjatok, hogy nem értitek a görögöt, én se értem. Csak azért mondom ezeket a szavakat, mert volt 8 üzenettel ezelőtt egy, ahol elmondtuk a definícióját, és egy hihetetlen tartalommal bírnak. Rövid kis szavacskák az igében. Rendben? Jót remélni, jót várni. Megmaradni a hitben. Amen, amen. Mennyei atyánk, édes atyánk. Arra kérünk téged, hogy segíts a hitetlenségünkön. Mert a hitet is tőled kapjuk. Egyszerű meggyőződés a valóságról. Egyszerű bizalom az ígéreteidben. Miszerint Isten nem hazudhat, sőt, esküvel, önmagára kimondott esküvel pecsételte el az ígéretet. Hogy kételkedhetnénk benne? Áldottak vagyunk. Jézus Krisztussal minden a miénk. Úgyhogy csak köszönjük, így akarunk gondolkozni, így akarunk élni. És ha elesünk ebben, nincs semmi kárhoztatás, csak állíts föl minket, porold le a ruhánkat, és hadd szaladjunk tovább. És amíg soha nem fogadtad el Jézus Krisztust, mint a személyes megváltódat, ez az első lépés ebben a csodálatos utazásban. Mert ő az, aki bűnné lett, érted, hogy te Isten igazsága lehess Istenben. Úgyhogy egyetlen egy dolgod van, elfogadni őt, mint a személyes megváltódat. Csak mondd neki, elfogadlak Jézus, adj nekem örök életet. És tudd, hogyha ezt az egyszerű kis imát kimondtad, szívvel hitted, csak egy picit, akkor örök életed van, és Isten minden ígérete igaz, és ámen a te életedre. Köszönöm, ámen.